Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Sajátos életút, mint minden emberé, olyan szépen cseng a mezőség széli pókától a székelyföldi főváros vártemplomi szószékéig. Így már nagyon egyedi, sajátságos és talán még mulatságos is. Egyedi lelkipásztori életút időben és térben egyaránt. Már idő meghatározása is sokat mondó, két évezred találkozásánál, és így belekerül a diktatúra idejének négy évtizede, a 89-es változás utáni útkeresés. Térben először Marosbegye színes világa jelenik meg, a mezőségi Póka mint szülőfalu, a görgényvölgyi missziós gyülekezetek, a Maros széki jed, az iskolát és kultúrát jelentő Marosvásárhely. Aprólékosabb életlépésekkel kitágul az erdélyi tér a Szászföldi Nagyszebenig, a németországi Göttingenig, sőt egy feledhetetlen élményúttal teli dél-amerikai Brazíliáig. Eötvös József élete valóban egyedi és sajátos emberi élet. Témánk változás utáni útkeresés. Vendégünk tehát Eötvös József nyugalmazott református esperes, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt. Esperes úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadta stábunkat.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit, és örülök annak a lehetőségnek, hogy egy életen keresztül felgyűlt tapasztalatból valamit őszintén és tisztán én is elmondhatok.
Mit kell, mit illik tudni Eötvös József nyugalmazott református esperesről? Kezdjük innen a mai beszélgetésünket.
Kezdeném azzal, hogy örülök a lehetőségnek, hogy az Összhang című műsorban beszélhetek arról, hogy mit jelent esperesnek lenni, és elegészen addig, hogy mi az, hogy esperes. Az esperessi szolgálat egy tisztség, méghozzá úgy mondanám, hogy egy időleges életforma. Időleges azért, mert 6 évre szól, valamikor 4 évre szólt, sőt azelőtt volt, amikor egy élethosszig tartott. De az utóbbi időben törvényeink szerint 4, most már aztán 6 évre megválasztott olyan tisztség az egyházban, legalábbis a protestáns egyházakban, amikor 6 éven keresztül a lelkipásztorok munkájának és a gyülekezetek összhangjának a felelősségét kell hordozza. Ez egy szolgálat, ez egy felelősség, egyéni és közéleti szolgálat. Én úgy is fogtam fel, hogy ez egy közéleti lehetőség. 12 évig voltam esperes, ha szabad úgy mondani, a 3. évezred első időszakában a Marosi Református Egyházmegyében. Ez azt jelenti, hogy 2000-től 2012-ig Maros megyében a Református Egyház képviselője voltam. Azért nézek vissza szeretettel és örömmel erre az időszakra, mert akár politikában, társadalomban, közéletben, művészetben nagyrészt az én nemzedék volt akkor. És ez olyan jó érzés volt, hogy Marosvásárhelyen, Maros megyében, talán még továbbra is kiléphetünk nagyobb területen. Az egyház képviseletében ott voltam, mint az erdélyi magyarságnak egy közösségi szolgálatát végző ember. Azért fogalmazok így, mert én úgy érzem, hogy az egyház, most már nem akarok nagy léptékeket mondani, de az utolsó 100 évben biztos meghatározója volt annak, hogy miképpen alakul itt Erdély szívében, vagy az egész Erdélyben a mi népünknek a történelme útja. Volt időszak, amikor egy kicsit háttérbe került az egyház, de abban az időben is az esperesnek önmagában volt tekintélye. Aztán volt időszak, vagy most is úgy van, egy kicsit előtérbe került az egyház, és akkor is úgy olyan úgy néztek fel az esperesre, mint aki önmagában és a jelenlétében hordozza az egyháznak a szolgálatát és a feladatát. Én éreztem azt, hogy mint Marosi Református Egyházmegye esperesének volt tekintélyem. Én azt tudtam akkor is, és most visszatekintve is elmondom, ez a tekintély először a tisztségnek szólt önmagában, mert az hozzá tartozik legalább a reformáció óta, ami közéleti és ami egyházi, mindennapi és ünnepnapi világunkhoz. Azt is tudom, hogy a másodszor a tekintély a tisztség viselőjének is szólt. Nem magamról beszélek, hanem azokról az elődökről, akik az utolsó 100 évben például református esperesek voltak Maros megyében. Kezdem azzal a tótfalusi Józseffel, aki a két világháború közötti egészen új helyzet, ugye a Trianon után, két világháború közötti időszak meghatározó egyénisége volt Marosvásárhelyen, de csak a közelmúltat, ha említsem, Csiha Kálmán, aki később aztán püspök lett. Nem is volt könnyű ilyen emberek utódaként helytállni, ezért visszatekintésemben hálás vagyok a lelkipásztoroknak, akiknek ugye főnöke voltam idézőjelbe, és mégis jó kollégiális együttlét lehetett. Hálások vagyok a gyülekezeteknek és az Úristennek azért, hogy életem egyik szép évtizede volt az, amikor én esperesként is szolgálhattam.
Lelkész úr, mit tettek a szülei a tarisznyába, amikor útnak indították?
Most már tudom, lelki útra valót tettek, és ebben a lelki útra valóban olyan szép példák vannak, amelybe belekapaszkodhattam bármikor az életben, és valóban egy olyan gazdag kincs volt, amivel el lehetett indítani egy egész életet. Lehet, hogy nagy szavaknak tűnnek mindezek, ahogy én most megfogalmazom, de visszatekintésben tudom, hogy ezek nélkül a gazdag lelki, jellembeli, szép példák és kincsek nélkül nagyon könnyen elveszhettem, vagy akár elvesztem volna. Csak egyet szeretnék most így megemlíteni, amit úgy többször elmondtam, és mégis úgy érzem, hogy nagyon jellemző számomra. Én egy egyszerű, vagy úgymond tiszta, földműves falusi családban születtem és nőttem fel. Kevés könyvünk volt, visszaemlékszem, hogy biztos volt 3 könyvünk, volt a Biblia, amit egy mezőségszéli magyar református családban olvastak is. Megmondom, megvan mai napig ez a Biblia. Először, amikor a teológiára mentem, édesapám ide adta, hogy azzal kezdjem meg a teológiát, ugyanis a 70-es évek elején nem is volt olyan könnyű egy Bibliát beszerezni. Én nagyon boldog voltam, és nagyon vigyáztam rá, hogy nekem van Bibliám, mikor kezdem a teológián, nem az enyém, de ide adták használatba, aztán később sikerült szerezni, visszaadtam, és nem is olyan rég úgy újból a kezembe került, és néztem, hogy eléggé szakadozott, nem is szakítottam el. Édesapám sok használatának a nyoma van benne. Aztán volt egy énekes könyvünk, amire emlékszem, hogy egy kicsit nem is igen nyúltam hozzá, édesapám minden vasárnap, mint egy szertartásosan betette a kabátja zsebébe, ment a templomba, ott elővette, kivette a zsebéből, és én, amikor gyerekként leghátul a padok mögött álltam, vagy éppen a karzat lépcsőjén ültünk, mert olyan sokan voltunk a pókai templomba, hogy a gyerekek nem tudtunk leülni, akkor nagyon büszke voltam, amikor meghallottam, hogy édesapám hangja kicseng a többi közül. Egyébként nagyon szépen énekelt. Ha egy ilyen egyház ünnepély volt, egy esperesi vizitáció, mely 3 évenként szokott lenni mindig a gyülekezetekben, akkor megkérték, hogy harmónium kíséret mellett a kántor játszott, ő énekeljen egy-egy éneket. Sok ilyen szép emlékem van az ő énekléséről. Úgy cseng a fülemben, hogy egyszer még a réten is, ahol akkor a szénát szárították, és a falunak ott volt igazán a nagy része, akkor énekelte az egyik vallásos éneket, hogy ne csüggedj el, kicsi sereg. Akkor gyerekként úgy éreztem, hogy édesapám biztatja ez az egész közösséget, egész falut. És a harmadik könyv, az az előre kalendár volt, amit én azt gondolom, hogy leginkább azért vásároltak meg, mert egy földműves ember családjában szükség volt egy naptárra. Nem azért, hogy nem tudták volna, hogy hányadika, mert ők azért az égre néztek fel, és a hold és a nap jelentette számukra igazán az idő változását, mert attól függött, hogy hogy lehetett a mezőn dolgozni. Viszont kellett tudni, hogy mikor kell akár a tehénnek borjat elleni, akár egyszerűen a kocának, mikor jár le a 4 hónap, azért, hogy malacok szülessenek, mert akkor éjszaka óránként fel kellett kelni, hogyha éppen akkor jönnek a kismalacok, akkor kell segíteni. Na most, ha hosszú téli estéken otthon voltunk, édesapám leült és elővette a Bibliát, és olvasta, amíg édesanyám vagy nagyanyám készítették csendben a vacsorát. Én, hogy egyedüli fiúként örökös vagyok ott, alig kezdtem el olvasni, én is elővette a másik könyvet, az Előre kalendáriumot, és elkezdtem olvasni, természetesen először szótagolva, és azt láttam, hogy édesapám is előről kezdi a Biblia olvasását, tehát én is a legelső írást próbáltam elolvasni az Előre kalendáriumból, amely egy nagyon párt ízű, újévi beköszöntő volt, ezzel kezdődik ugye mindig egy kalendárium, nem értettem szinte semmit, de láttam édesapámt, hogy olvas, én is olvastam. Manapság ma azt nem értem, hogy én mégis miért olvastam. Kezembe került nemrég a könyvek rendszerezésénél az 1960-as Előre kalendárium Kívusztojka, Jón Gyorgyú Maurer és Gyorgyú Gyorgyú Dézsnek a neveivel és a képeivel. Gondolom, hogy csak az idősek tudják, hogy ki volt az a Maurer, vagy ki volt az a Kívusztojka, az akkori államtanács elnöke, de talán legérdekesebb az, hogy megnéztem az első, második oldalon, ott van egy ilyen mondat, hogy a párt vezetésével meg fogjuk valósítani, és akkor látom, hogy a fogjuk szó közepén van egy ceruzával húzott vonal, eszembe jutott, és mosolyogva mondom el, hogy én addig jutottam el, hogy a párt vezetésével megfog, és akkor édesanyám szólt, hogy menjünk vacsorázni, oda húztam egy vonalat, együtt vacsorázott a család, és mikor folytattam, akkor úgy jött, hogy lyuk valósítani. Ez hozzátartozik, azt hiszem, ahhoz a világhoz, amelyben én felnőttem, de a kérdés adott válaszban az is benne van, hogy olyan útra valót kaptam, amely egy életre szólóan valóban meghatározhatta nem csak irányában az életemet, hanem az, hogy megvédett sok minden kísértéstől.
Nagyvárosok összhangja. Mit kezdett egy vidéki gyermek Erdély nagyvárosaiban?
Valóban megadatott nekem, hogy városokban is éltem. Most nem azt szeretném összehasonlítani, hogy falusi gyerekként miképpen éltem meg, hanem azt, hogy valóban mit adtak számomra ezek a városok. Először is ugye fiatalságomnak egy ideje volt, vagy mondhatnám most úgy, hogy személyi fejlődésemnek meghatározói, és nagyon hálás vagyok én az életnek, az Úristennek és az életnek, és ezeknek a városoknak, hogy ezek a városok a szebbik arcukat mutatták nekem. Kezdeném talán ezzel a várossal, ahol most is élünk, és ahol beszélgetünk, Marosvásárhely. Gondolják el, hogy amikor én bekerültem 14 évesen Marosvásárhelyre, bentlakásba, de egyben az egyik leghíresebb iskolába, ugye a Bolyai Farkas Liceum, egykori református kollégiumba, akkor ebben a városban már meghatározó volt a kultúrpalota. Kívülről a városháza, belülről nem mehettünk be, ugye meghatározó volt, hogy akkor a kultúrpalotában volt a színház. Ott volt már a virágóra, amely hozzátartozik ennek a városnak a szebbik arcához, de akkor még nem volt a vegyipari kombinát. Tehát egészen más volt a városnak a hangulata, mondjam azt, hogy az illata is teljesen más volt. Akkor az a sok ezer, vagy nem tudom mennyi, nem számoltam meg, rózsa, amely ott volt a főtéren, és ha valaki meglát régi képeket, akkor látja azt, hogy a rózsák a főtéren nem csak a járda mellett voltak, hanem a belső járda mellett is akkor még egy sor rózsa volt, tehát valóban rózsák városa volt ez. Aztán ott volt a Hargita nyár. Kert, hogy nem mondjam azt, hogy az oroszlán is, megmondom, ott egyszer voltam csak, de az is hozzátartozott ez a városhoz. Később aztán megtudtam, és én is szereplője voltam, volt egy maros vendéglő, amely akkor nem egyszerűen vendéglő volt, hanem az úgynevezett elit marosvásárhelyeknek egy olyan találkozási lehetősége, ahol sok mindent megélhettek éppen vásárhelyiként. Eszembe jutott, hogy pár évvel ezelőtt találkoztam Marcival, csak így tudom én is is a nevét a Maros vendéglő egykorú pincérével, aki Udvarfalván lakott nyugdíjas korában. Egy ilyen vizitáció alkalmával futottunk össze, és beszélgettünk arról, milyen volt a régi világban a vásárhely, és elmesélte nekem azt, hogy amikor ő elvégezte ezt a pincériskolát, egy rövid ideig Szovátán dolgozott, aztán a Maros vendéglőbe került, és milyen ünnep volt számára az, amikor még a 60-as, 70-es években a vasárnap az istentisztelet után, főleg az úgynevezett presbiteri elit közösség családostól együtt ment haza a vártemplomból, és bementek ebédelni a Maros vendéglőbe, és ott még másfél órán keresztül beszélgettek egy meghitt közösségben. Én még ezt az időt kifoghattam, sőt, az is eszembe jut most, hogy beszélgetünk a város arcairól, vagy a városok arcairól, még a Grand Hotel nem volt, de helyébe ott volt mellett a Fecske cukrászda, ahova mi is középiskolás diák bebementünk egy tésztára, és aztán, hogy meghatározó volt az életünk számára. Három, esetleg ha az egykori zsidó épületet számolom, akkor négy filmszínház, négy mozi működött Marosvásárhely főterén az én gyermekkoromban, ifjúságban, és mégis sokszor megtörtént, hogy sorba kellett álljunk. Három könyves üzletre emlékszem, ahol még időnként sor is volt. Ha most ezt a várost én elmondom gyermekkoromból, ifjúságomból, akkor el képzelni, hogy valóban egy szép arcával fogadott engem ez a város. Aztán ott van a kolozsvári emlék, azaz 5 év, amíg Kolozsváron a teológián voltam, most már talán a legszebb kolozsvári arc, hiszen akkor még olyan erős magyar kulturális közösség volt, hogy a koncertre, ahol nagyrészt akkor is magyarok jártak, vagy legalábbis akkor, a koncertre is már sorba kellett állni. Visszaemlékszem, amikor egyszer Ferencsik János jött vezényelni, még arra is emlékszem, hogy karmesterként Beethoven Egmont nyitányát vezényelte, kotta nélkül, hát állva néztük és állva tapsoltuk, nem lehetett jegyet kapni, tipikus egyetemista módon belógtunk oda. De hát a színházba, ahol az egyik nap opera vagy operett előadás volt, másnap pedig Harag Györgynek a rendezésében ősbemutatók, ahol még a teológusok statisztáltak is, tehát egy olyan igazi kulturális magyar élet volt, amelyhez nagyon fel kellett nőni. A kolozsvári egyetemista éveimben éreztem meg azt, hogy mit jelentett, hogy én egy nagyon jó és nagyon erős középiskolában végeztem. Mert ugyan falusi iskola és a szorgalmam mellett fontos volt az, hogy milyen háttérrel kerültem fel én egy kolozsvári egyetemre. Ha már a városokról van szó, engedtessék meg, hogy elmondjam, mekkora lehetőség és mekkora áldás volt számomra, hogy a 70-es években a szebeni német teológia, az a kolozsvári protestáns egyetem, teológiai egyetemnek volt az egyik része. Ezért 3. éven cserediákként, talán nem is így mondok akkor, el lehetett menni. Számomra nem csak az volt nagy nyeresség, hogy tanultam németül, amely nagyon fontos volt akkor a protestáns teológiát végzettek számára, hiszen igazi szakkönyvek akkor inkább német nyelven voltak, de azért is, mert megismertem egy egészen más kultúrát. Most, amikor nagy ritkán érintőlegesen vagy teljesen átmegyek a Szász vidéken, akkor én nagyon szomorú leszek, mert én még éltem azt, amikor a szászok a hagyományuk alapján itthon érezték magukat. Ha megéltem, engedtessék meg, hogy elmondjam azt, hogy talán 74-ben meghívtak a szászok egy szilveszterre magukhoz, talán Nagy Csűr Grosschauer, most Surá Mári Román, ugye mindenkinek 3 neve van, Nagy Csűrön éltem azt át, hogy éjszaka 12-kor ilyen hosszú fehér, szétgyönyörűen varott bundákba, fúvós zenekarként a falu férfiai felmentek a templom toronynak, arra a részére, ahol van egy deszkából, egy fából készült kiugrója, és úgy köszöntötték az új évet, hogy a szép, tiszta téli éjszakába, én már egészen nem emlékszem pontosan, milyen énekeket vagy zenedarabokat játszottak, és a legvégén szintén nagyon nagy közönség mellett Lóháton fiatal szász legények jelentek meg, és akkor ittam először forralbort, azt is el kell mondanom. Ebben a Szebenben, ahol akkor még több tízezer német volt, el lehet képzelni, milyen zenei élet volt. És ha már a városok kérdése mellett vagyunk, engedtessék meg, hogy azt is elmondjam, hogy kicsit később, ugyan már 90 után, de voltam diák, ezt már idézőjelben mondom, mert 40 éves voltam Göttingenben. Nem engedtek el a diktatúrába, hogy külföldön tanuljak egy évet, mint doktorjelölt, és akkor utólag valahogy összejött, lehet, hogy hangulatában nem volt ugyanaz, vagy inkább azt mondanám, hogy 40 évesen nem ugyanaz, mint 20 évesen kutatni egy könyvtárba, viszont megismertem egy gyönyörű német városnak azt az életét, amely hozzákapcsolódott, vagy amelyhez hozzákapcsolódott az erdélyi múltunk és kultúránk. Mai napig emlékszem, pedig annak azért már jó 20 éve, mindjárt 30 év, vagy ott éltem egy évet, naponta végigmentem a Weender Strasse-n, ez azt jelenti, hogy Weend nevű falu van azonnak az utcának a végén, és akkor felnéztem az emeleti ablakok között lévő márványtáblára, és ezen mai napig ott el Alexander Csomade Körös, 1813-1816, ez azt jelentett, hogy Körösi Csoma Sándor az ablak melletti szobában élt 3 évet, amikor készült Darjeelingbe. Vagy éppen akkor voltam ott Göttingenben, amikor a Kurze Strasse-n, vagyis a Rövid utcában, Gaussnak a lakásával szemben az egykori gyógyszertár fölötti falra feltettek egy táblát, Wolfgang Bolyai 1796-1799, vagyis 2-3 éven keresztül abban az épületben tanult és élt. Bolyai Farkas, hát ez még így megy, hogy Wolfgang Bolyai, ugye németesen írták fel, egy olyan városban, ahol legkevesebb 100 márványtábla hirdeti, hogy Európa nagy személyiségei ott tanultak, és el lehet képzelni, hogy büszke voltam, amikor rájöttem, hogy a 3 magyar táblából mind a 3 erdélyi, és akkor én is erdélyesen időnként köszöntöttem őket magyarul.
Ötvös úr, lépjünk vissza az időben, és csak is az összhang kedvéért megkérjük, hogy árulja el nekünk azt is, hogy mit jelentettek önnek a szülei.
Követendő példát, talán így tudom igazán tömören megfogalmazni. Sok mindenben követendő példa, talán az eddig elhangzottak alapján is elmondhatom azt, hogy az olvasást is egy kicsit tőlük tanultam meg. Hát ha nekem a legrégebbi emlékeim azok, hogy egy földműves családban az én édesapám este leül olvasni, mindegy, hogy Bibliát vagy esetleg más könyvet, akkor én úgy nőtte fel, hogy férfi az olvas. Sőt, én még arra is emlékszem, amikor ezek az úgynevezett fonók, vagy kukoricahántások, vagy másfajta kalákák voltak együtt, aztán télen beszorultak egy szobába, mert akkor csak egy szobát fűtöttek, és akkor édesanyámék, mikor az utcába összeültek esténként fonni, vagy éppen varni, akkor az volt a szokás, hogy mindenki vitt magával 2 darab fát, hogy ne érettük fűtsön a család, hanem mindenki vitt még fát is a tűzre, én emlékszem, és akkor rákerült a sor, hogy hetente egyszer, vagy 2 hetente egyszer hozzánk jöttek el a szomszédasszonyok, és én alig vártam már olyan 5-6 éves gyerekként, hogy hallgassam, hogy viccelnek, ott beszélgetnek, és emlékszem, hogy amikor hozzánk jöttek, édesapám hangosan olvasott, hát most már úgy emlékszem vissza egy nagyon romantikus regényt, mert soha addig nem hallottam ezt a szót, hogy Genoveva, vagy ezt a nevet. Ez jut eszembe, semmire nem emlékszem, csak arra, hogy amikor édesapám hangosan olvasta, akkor még sírtak is az asszonyok, biztos, hogy egy nagyon érdekes szerelmi történet lehetett. De nem csak ezt hoztam magával a szüleim életéből és példájából, hanem igazán azt, hogy nem szabad feladni. Visszaemlékszem, hogy az én gyermekkoromra esett éppen az, amikor átalakult az erdélyi világ, az erdélyi falu. Ugyanis évszázadokon keresztül szépen kialakult az az életforma, amelyről én most nem véletlenül az összhang műsorából többször említem, hogy földműves család, vagy földműves életforma, mert az én gyermekkoromra Pókában, de merre már itt a Székelyföldön is így volt, vagy a Párciumban. A földműves az egy hivatás volt. Olyan szép ez a szó, engedjék meg, kedves hallgatóim, hogy egy kicsit nyelvészkedjek, nem vagyok nyelvész. De nem azt mondja, hogy paraszt. Nem azt mondja, hogy a földet turkáló, amelyet leszólva szoktak mondani, hanem műveli a földet. Ez már művelődés, mert én visszaemlékszem gyermekkoromra, hogy édesapám elmesélte, hogy milyen nagy dolog volt az, amikor megértették az ő szülei a négyes vetésforgót. És azóta, hogyha ilyen művelődés történet tanulmányokat olvasok, hogy milyen nagy forradalmat jelentett az erdélyi mezőgazdaságban, amikor nem tudom kitől, nyugatról megtanulták, hogy a négyes vetésforgó által egészen megreformálódott a földművelés. Na most az édesapám, nem dicsekvésképpen mondom, de aranykalászos gazda volt, az azt jelentette, hogy az úgynevezett magyar világ alatt, a négy év alatt őt kitüntették, mert olyan szépen művelt a földjét, hogy az átlag fölött hozott termést a földje. És akkor jött ez az úgynevezett TSS-ítés, a kulákság először, amelyből már vannak szomorú emlékeim is, ezekkel most nem szeretném az időt elrabolni, de arra határozottan emlékszem, hogy akkor próbálták, és már 10 éves voltam, meggyőzni az embereket arról, hogy mennyire jó a TSZ. Na most ez egy életforma feladása volt. Egyszerűen egy önálló, igazán hivatásának élő falusi gazdának az életmódját vették el, és most utólag visszagondolva érzem azt, hogy a 7 osztályt végzett falusi emberek jobban látták, mint az őket meggyőző tanárok. Mert ráéreztek arra, hogy a szabad, független és szép életformájukat fel kell adják. Azt még igazán nem tudták, legfeljebb azok mesélték, és emlékszem erre is, akik orosz fogságban, vagy úgynevezett szovjet fogságban voltak, és valamikor a 40-es évek végén, 4 év fogság után hazajöttek, és elmondták, hogy milyen a kolhoz. És ez volt ugye a kollektív. De igazán nem tudták, és én emlékszem, hogy nagyon-nagyon ragaszkodtak nem ahhoz a 10 hold, vagy 5-6 hold földhöz, hanem ahhoz az életformához, amely évszázadokon keresztül alakította ki az életet, és az egész vidéknek az arculatát. Na most megérezték, hogy ez a biztonság, ez most el fog veszni, mert már amiben ők felnőttek, amiben éltek, utána egy más életforma jön. És én gyerekkoromban éreztem, hogy a szüleimnél nekem biztonságom van. Hozzá kell tennem, hogy biztos hozzájárul ehhez mindaz, hogy egyedüli gyerek voltam, nem lehetett valamiért még egy testvérem, és akkor este felé, amikor már a játszótérről haza kellett menni, akkor hatalmas tér volt, az egész falu egy játszótér volt, mindenki ismert mindenkit, és szabad volt minden udvarra bemenni, együtt voltunk, és akkor este a hosszú téli estéken hazamentem a játszótársaim közül, akkor éreztem, hogy jó hazajönni, itt olyan jó. Itt én biztos, én itt itthon vagyok. És hogy mit jelentett számomra a szüleimnek az életmódja, azt talán leginkább egyetemista koromban éreztem meg, amikor Kolozsvárról egy szép ifjúsági életforma után, negyedévente, ugye vakáció mentem haza, akkor éreztem, hogy most hazamegyek. Aztán nyugdíjkorhatára idején újból előjöttek ezek a képek. Érdekes ez, kedves hallgatóink, az Összhang műsorában ezzel is kell beszélni, és azt hiszem, hogy el is kezdem gondolkozni, hogy lehet az, hogy 60 éves kor fölött, amikor 40 évig nem abban a faluban és abban a közegben éltem, ahol felnőttem, akkor visszajön, hogy én hazamegyek. Sőt, annyira visszajött, amikor eldöntöttük, hogy Marosvásáron maradunk nyugdíjas korban a feleségemmel, hogy nem tudtam meghatározni, mikor Pókába megyek, akkor megyek haza, vagy mikor Pókából visszajövök ide, ahol az unokáim és a gyermekeim vannak, akkor jövök haza, és megmondom, hogy segített nekem Mikes Kelemennek a sokat idézett mondása. Én most úgy tudom megfogalmazni, hogy úgy szeretem Marosvásárhelyt, hogy nem feledhetem Pókát. És én hiszem, hogy ez tudatosan vagy tudatlanul az én szüleimnek a neveléséből ered.
Pályafutása során melyik volt élete legszebb állomáshelye?
Nem azért fogalmazok így, hogy esetleg az Összhang műsorát ma a Görgény völgyében is még ott lévő magyarok hallgatják, vagy pedig éppen a Marosvásárhely mellett lévő nagyközségben Jedden, hanem azért mondom el, mert most már kitisztázódott bennem, vagy kikristályosodott az, hogy az én úgymond szép pályafutásom, ha szabad így beszélni, gazdag karrieremnek minden állomása adott valamit. Amikor így visszatekintek azokra szolgálati helyekre, ahol pár évet, legkevesebb 6-ot, legtöbb 15-öt voltam, akkor mindenikkel való kapcsolatomban ott van, hogy adtunk egymásnak. És én azt hiszem, hogy ezért szépülnek meg az állomás helyek, szolgálati helyek, hogy nagyon kölcsönös. Természetesen a legelső élmény, az maga az útkeresés a Görgény völgyében. Talán nem is volt akkor sem és most sem olyan fontos, hogy ez egy kihaló félben lévő völgy, amelynek egy gyönyörű múltja van, hiszen királyi vára volt, a Görgényi vár, fejedelmi vár, ahol fejedelmek szálltak meg, Barcsétól elkezdve apafiig, vagy a két Rákóczi odaját rendesen vadászni, sőt később, egészen a 20. század közepéig, neveket nem akarok említeni, hogy ne emlékezzenek, hogy kik jártak oda az 1980-as években vadászni. Egyet mondok el, például a bolgár kommunista párt fő titkára, én is akkor még ott voltam, és hallottam, hogy ott járt, Zsivkov, a többi nevet most nem említem, viszont ebben a völgyben, amely egy csodálatos múltja volt, egy átalakult világba, idősebb reformátusok voltak, mellette volt Görgény üvegcsura, egy nagyon érdekes katolikus falu, egykor betelepített sváb és olaszokból kialakult jó magyar közösség volt, és aztán oda tartozunk Alsóidecs, amely egy kihalt százfaluban oda lévő pár magyarnak a közössége volt. Valahogy mégis úgy éreztem, hogy nekünk 20 évesek voltunk, nemzet megváltói szolgálatunk van. Lehet, hogy elmosolyognak most kedves hallgatóink, de mi hittük. Még akkor is, hogyha talán nem fogalmaztuk meg minden nap, vagy pedig nem mondtuk ki, és most olyan hálás vagyok annak, hogy tanárainkon, professzoraikon keresztül ki nem mondottan is ezt a példát, vagy pedig ezt a küldetést adták nekünk, és ezt a hivatást láttuk, mert nem volt könnyű egy olyan időszakban, amikor azért próbálták a második padba ültetni egy falupapját, és egy kicsit előbb ültetni a falu pártitkárát, vagy a néptanács elnökét, akik legtöbbször csak szakiskolát végzett. Én nem lenézem egyáltalán, de nem volt egy kulturális hátterük, és egy igazi tekintélyük. Akár egy tanárral, aki nem volt éppen párthű, akár egy pappal szemben. És akkor ebben a faluban én éreztem azt, hogy valóban elfogadtak 20 évesen annak, hogy én ezért a népért, ezért a közösségért vagyok ott, és ezért próbálok valamit tenni. És ez olyan rendkívüli erőt adott nekem akkor, azt hiszem másoknak is, hogy volt olyan vasárnap, sose felejtem el, amikor 19 kilométert kerékpároztam két gyülekezet között, és két istentisztelet között, és olyan is volt, amikor egyszer 11 kilométert gyalogoltam haza Üvegcsültör Görgény Szent Imréig hulló hóban. Amikor leérkeztem, akkor már rendesen látszott a nyomom a hóba, és egyszerűen nem éreztem magam fáradtnak. Persze így megszépül 40 év távlatából mindez, ami akkor történt, de egy szép indulás volt. Aztán Jedre kerültem, ahol csak egyet mondok el, családot alapítottam. Ahol megszületett a két nagyobbik fiunk, sőt, 90 után, miután visszajöttem Németországból, még a harmadik fiunk is ott fogant. Tehát az, hogy egy egészen más életformában élhettem ott, Marosvásárhely mellett, amely egy olyan biztonságot adott 2,5 kilométerre Marosvásárhelytől egy 700 lakósú magyar református faluban, ahol védve voltam úgymond mindentől. Volt egy közösség, amelyért én vasárnap egy szolgálatot elvégeztem, esetleg hétközben elbeszélgettünk, és mi éreztük, hogy megvédjük egymást. Én azt hiszem, hogy megadatott számomra az a lelkipásztori küldetésnek az igazán szép értéke és áldása, hogy mi egymásnak a védői vagyunk. Mert nekem vasárnap azért 89 előtt is, és főleg 89 után kellett olyat mondani, hogy a ki nem mondott kérdésekre a Szentírás a Biblia alapján a vasárnap templomba jövő emberek kapjanak választ. Elegészen mondom, nem csak 89 előtt, 90 után is, amikor érezték, látszik, hogy ez nem az a világ, amit mi vártunk. Hadd mondjam, ugye, anyám nem ezt a lovat akartam. És akkor ott voltak a kérdések, és egy igazán nem nagyon tapasztalt, vagy nem egy idős ember lelkipásztorként ezt el kellett mondani. Viszont én is éreztem mindvégig azt, hogy ez a falu elfogad engem, hogy akárha tévedek is, de mondjak valamit, mert ők várják tőlem, és én éreztem, hogyha tévedek is, és a hibát is követek el, ők segítenek engem. Azt hiszem, ez igazán egy szép élmény egy szolgálatból, akár lelkipásztori szolgálatból. És akkor bekerültem Marosvásárhelyre. Először az Ünnep Tudor negyedben voltunk, családommal együtt 7 évig, ott kezdtem el rádiózni. Ott kezdtem el először bejönni a Vásárhelyi rádió stúdiójába, és akkor még úgy, hogy 2 nappal azelőtt kedden a stúdióba felvettük az adást, csütörtökön otthon izgalommal vártam a Hitvilág műsorát. Megmondom, először, amikor hallgattam, nem ismertem fel, hogy én vagyok. Lehet, hogy a lámpalásztól is, lehet, hogy az izgalomtól is, utána pedig nagyon izgultam, mert éreztem, hogy mennyire vigyázni kellene arra, hogy egy-egy rádióműsor hatással lehet az egész emberiség számára, mondom az erdi magyarság számára, mert minden szónak megvan az értéke, megvan a kísértés és megvan a súlya. És ott éreztem meg igazán, hogy milyen áldott lehetőség, amikor a vallásos dolgok is elhangzanak végre egy ilyen területi stúdióban, a Vásárhelyi rádióban, akkor még csak a Hitvilág műsorában, aztán később az Összhangtól, a digitális világgal mondtam el, hogy de számomra igazán azt jelenti a Vásárhelyi rádiónak ezekben a műsorokban a szereplése, hogy nem marad szegény a mi kulturális életünk, mert nem csak a Népi Együttes, és nem csak az RMDS, a Marosvásárhely, vagy a Maros megye, az Erdély Magyarság, hanem az is, ahol most már a falvakon a rádió mellett csak a templom harangszó van. És akkor nagyon röviden mondjam el azt, hogy a Vártemplomban, hogy hattyúdalabot az életünk, nem tudom, fejeztem be a szolgálatot, a Vártemplomban, amely mégiscsak nagy szavakat fogok mondani, de nagyon őszinte és igaz az én vallomásom. Az erdélyi magyar életnek egyik bástyája volt. Volt egy időszak, és ezt nem én állapítottam meg, hanem nevet mondok, Spielmann Sebestyén Mihály barátom, aki Mózes vallású származású, ugye is nem is református, ő mondta azt, hogy a 18. században erdélyi magyar református központ az Vásárhely volt, a Vártemplom, és nagy dolog volt nekem ott lelkipásztornak lenni.
Esperes úr, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm én is ezt a lehetőséget. Úgy érzem, még sok minden marad bennem, de nagyon örültem annak, hogy az Összhang műsorában egy olyan világról beszélhettem, amelyet talán esetleg a hallgatók csak kívülről látnak, és elmondhatom, hogy ez belülről is valóban szép és gyönyörűséges teher.
Ez így igaz, sok mindent szeretnék még öntől kérdezni, és ezért javasoljuk, hogy folytassuk még ezt a nagyszerű beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, és vállalom azt, hogy még találkozzunk úgy a rádió szerkesztőivel, mint a rádió hallgatóival. Én úgy gondolom, hogy mindnyájunk számára élmény ez.
Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani az Összhangban. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Eötvös József nyugalmazott református esperes nevében is. Lassan át kell adjuk a stúdiót, ezért elköszönök, az Összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain, további kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partner. A Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.